Hetedik fejezet. A Szent Kúti barát. Kolozsvártól mintegy jó napi járása volt akkor egy híres klastrom, melynek romladozott tornya még maiglan is fennáll. Hajdan széles, erős kőfal tág udvarral vette körül, ahol bőven megférhetett a minden oldalról összegyűlt, búcsújáró népség. Mert volt a kolostor tövében egy híres csodaforrás, mely egész télen-nyáron el volt apadva, csak a tavasz és ősz bizonyos napjain szokott rendesen sziklai odvából előtörni. Mint egy két hétig bőséggel buzogva, azután ismét lassanként elapadva. Ez idő alatt szokott ide seregleni legtávolabb vidékekről a szenvedő emberiség. Sánta inaszakadtagú emberek, elévült kórosok, lélekbetegek, gyermektelen nők, s a természet ura csoda erőt adott a vizeknek, a szenvedők mankó nélkül lélekben, testben kiépülve hagyják el a boldog forrást. Ott lehet látni a templom falaira felakasztott mankókat, miket nyomorékok hagytak hátra. És nem egy főúr szentelt az oltárra arany ezüst ékszereket, a Szent Kút iránti hálából. Az épület nagyobb része az úri vendégek számára volt készen tartva. A köznép künn az udvaron sátrak alatt tanyázott, és az épület mögött gyönyörű kert volt rendezve, melyet a jámbor szerzetesek mindig a legnagyobb díszben tartottak. Még máig is látni a begyepesedett környéken néhány kitelelő virág elvadult sarjadékát. Azon időben, melyben történetünk esik, csak egy szerzetes atya élt még a Szent Kúti konventből, kit a köznyelv egyszerűen Gergely barátnak hívott, és kit alig volt Erdélyben ember, aki ne ismert volna. Nagy, hat láb magas férfi, rengő, fekete szakállal, barna, sovány, csontos képpel, és oly kezekkel, hogy egy 6 fontos ágyugolyót eltakart markába. Tagjait mindig egyszerű kámzsája fedé, s föveget soha nem viselt, nagy fényes homloka redőtlen ragyogott. Oly dörgő, oly hatalmas hangja volt, hogy mikor énekelt, egymaga többet ért, mint az egész gyülekezet. A Szent Kút forrásának alkalmával tárva nyitva állt a jó barát pincéje, s éléstára boldog-boldogtalannak, mert amit ő egy esztendőben bevett, abból semmit sem tett el a másikra. És amit a gazdagok fizettek neki, abból jutott a szegényeknek. Ha pedig valami kollégája, rác, örmény, kálvinista vagy unitárius vetődött oda, annak alig találta helyét, tejben, vajban füröztötte, hogy megemlegette róla holtig. Éppen így járt vele nagy tiszteletű Magyari László uram, kinek szép felserdült leánykája Piroska, azon nevét meghazuttoló szűz korban szenvedvén, mely oly ábrándost színt át az arcnak, atya jónak látta őt lehozni Szent Kútra. Gergely barát magán kívül volt örömében, legjobb szobáját nyitá fel a nagy tiszteletű kolléga számára, és a fráter szakácsnak, fráter kulcsárnak és fráter kertésznek volt dolga kitudni, milyen étellel, itallal, s virággal halmozza el kegyelt vendégeit. Páter Gergely és Páter Magyari a két legegymáshoz illőbb ember valának a földön. Egyformán jó szívű, jó kedvű és fejű mind a kettő, kik már korán reggel elkezdték egymással a vitát dogmatikus kérdések felett, melyikük vallása jobb, igazabb, boldogítóbb, idvezítőbb és sarkalatosabb. És miután késő estig, nem mulasztván el amellett poharaik buzgó ürítgetését, egymást citátumokkal agyonfáraszták, szillogizmusokkal megkötözték, autoritásokkal földre sújták, s anekdotákkal összekaszabolták. Végtére kezet fogván, abban egyezének meg, hogy bizony minden vallás jó ott, ahol az ember maga is az. A szép halavány piroska míg atya íj harcokat viselt, a kertben vagy a forrás mellett mulatta magát egykorú jánykák társaságában, s a friss lég, a virágillat és a jól tevő forrásvíz lassanként visszaidézék arcának eltűnt színét. És Magyari már örvendve gondolt reá, mint fog örülni anyja, ha gyermekét felüdülve ölelheti, s e fölötti örömében még hosszabbra nyújtá a páterreli estéket. Az alatt piroska egy mellékcellában, csendesen aludván az igazak álmát. Éppen így üldögélt együtt a két jó úr, egy szép alkonyatkor, amidőn a kapun kívülről zörgetés hallatszék. A szokásos rend levén, hogy naplement után a búcsújáró népség a kolostor udvarra betakarodjék, s a kapu bezárassék. A fráter Guardián jött jelenteni, hogy négy különös formájú szerzetes kér bebocsáttatást, beeresszék-e. Kérdést sem szenved, mondá Páter Gergely. Akárki lenne is, fel kell őket ide vezetni hozzánk, s gondoskodni számukra frissítőkről. Néhány perc múlva bejött a kérdéses négy barát, durva fekete szőrkámzsa volt rajtuk, mely fejükre húzva, csupán szemeiket és torzombor szakálaikat engedé láttatni. Nagy hajlongások közt szótlanul közeledtek a két tisztelendő úr felé. Páter nyájasan felállt előttük, és áltatosan köszönté őket latin. Benedicite nomen domini. Azok csak hajtogatták magukat szótlanul. Nomen dei sit benedictum, ismétlé Gergely. Azt gondolva, hogy nem hallották vendégei, amit mondott, és amit arra sem feleltek, nagy csodálkozva kérné. Non exaudistis nomen gloriosimi domini, fratres amatissimi. Erre megszólalt a legelső közöttük. Nem értjük ezt a nyelvet, Jámbor barát. Hát miféle szerzetesek vagytok? Mi vallástok? Görögök vagytok? Nem vagyunk görögök. Hát örmények? Örmények sem vagyunk. Ariánusok? Még azok sem. Patarénok? No, még az sem. Hát én glóriám eterni, miféle szerzet vagytok akkor? Zsiványok vagyunk, kiált erre a kérdezett, szétvetve csukjája palástját, melyel a késekkel és pisztolyokkal megrakott tűzője látszott. És az én nevem Kökényesdi Feri, szólt mellére ütve. Magyari felugrott székéről, s megkapannak támaszát, az jutott eszébe, hogy elkezdjen verekedni a rablókkal, egyetlen leányát védve ellenük. Páter megrántá köntösét odasúgva, maradjon nyugodtan, kegyelmed! Azzal véghetetlen csendes vérű arccal fordult a rablókhoz. Noha éppen így szerzetből valók vagytok is, ha már az én vendégeim levétek, üljetek le, és lakozzatok, amivel kívántok. De nem addig van az. Ide kün az ostrom előtt nekünk 1600 emberünk van, annak mind enni inni való kell, mert éhen szomjon csak a régi proféták hirdették az igét. Legyen nekik is az ő kívánságaik szerint. Azon kívül tudva levő dolog, mi szerint a kegyelmetek kápolnájában sok szép ezüst és aranyszentek találtatnak, kikhez nagyon sikeres a fohászkodás. Minek utána? Mi nem érünk rá minden nap ide futni, vagy hozzájuk folyamodjunk, elvisszük őket magunkkal, hogy segítsenek rajtunk az úton. Elmi is egy fickó vagy fráter, kitagadhatna meg tőled valamit. Az sem titok előttünk, Páter Gergely, hogy kegyelmet pincéjében, hordókkal áll az élire vert pénz, ezüst arany. Nehogy fölvesse kegyelmedet, egy kissé megkönnyítjük. No, azt tedd el, gondolá magában a páter, jól tud, vagy ott ugyan semmi esics. Ne gondolja pedig kegyelmet, szólt a rabló, hogy mi nem tudunk a gyóntatáshoz, ha valahogy eszébe jutna kegyelmennek valamit előrünk eltitkolni. Azért nagyon jól cselekszik kegyelmet, ha mindent fölfedez elébb, mint szíjat hasítanánk a hátából. A barátom jámborul mosolygott, mintha csak anekdotákat hallgatna. Van-e még valami kívánságtok, fiaim? Igenis, hogy van. Ma sok népség van összegyülekezve a kegyelmed udvarán, férfi és asszony. Mi nem esküdtünk nőtlenséget, azért majd kiválogatjuk belőle, ami nekünk való. Magyari hajszálait érzéjének emelkedni ideg borzongás futott rajta tetőtől talpig keresztül. Kelni akart helyéről, de a barát leszorítá roppant tenyerével kezi. Istenért, édes fiaim, szólt könyörgő hangon a rablókhoz. Ne cselekedjetek ilyen gonoszságot, ám vigyétek el az oltárról a szentségeket, de ne bántsátok azon ártatlanokat, kik most Isten árnyékában nyugodtan szunnyadnak. Egy szót se szólj, Gergely barát, kiállta a rabló, kései közé markolva. Mert különben rágyújtjuk a kolostort, s megégetünk minden benne levővel együtt. A zsiványnak négy szakramentuma van. Bor, pénz, leány és vér. Köszönd meg, ha beírjuk a hárommal, és elengedjük az utolsót. Úgy lesz, ha szólalt meg, akkor egy másik a csukjás rablók közül magyari vállára ütve. Ismerem még kegyelmet, tisztelendő ura? Magyari borzadva és untorodva ismeré felszínásit. Jól tudjuk, szólt a fickó gonosz vigyorgással, hogy kegyelmet halvány leányával van itt. Az ördög űzés, visszafizetjük. Ha magyarit igazán meg nem fogja a barát, neki ment volna gazembernek. Minden íze rángatódzott már a dühösségtől. Csak a barát volt nyugodt és mosolygó. Összetette kezeit, és hüvelykujjából malmot csinált. Várjatok csak, édes fiai. Hát, ha megalkuthatunk egymással... Jól tudjátok, hogy nekem kádakkal van rejtve a pénzem, de úgy el van rejtve, hogy az rajtam kívül senki nem tudja, s ha fenekestül felfordítanátok is a kolostort, rá nem akadnátok. Azt is hallhattátok valaha, hogy egy időben éltek olyan emberek, akiket mártíroknak hittak, és akik olajban hagyták magukat főzni, parázson megsütni, és vadállatoktól széttépetni, mintsem, hogy egy igét kimondtak volna, mely lelküktől idegen volt. Látjátok, olyan ember vagyok én. Ha én megbicsaklom magamat, ízenként szedhettek szét tüzes harapófogókkal, mégsem vesztek ki belőlem egy szót, s nem kaptok meg egy batkát. Már most rajtatok áll választani. Akarjátok-e, hogy a pénzre rávezesselek, s menten, hagyandjátok a szegény asszony népet, vagy beéritek a nyomorult sánta béna haszkoros koldus asszonyokkal, akiket itt fogtok találni, és nem láttok egy fél pénzt? Válasszatok! A négy rabló összesúgott. Olyas valamit mondhattak egymásnak, hogy csak hadd adja elő a pénzt a páter, könnyű lesz majd azután adott szó ellenére, az utolsó kívánatnak is eleget tenni. Jelenték, hogy a pénzhez állnak. Lám, hiszen jó emberek vagytok ti, mondta a páter. Fogjátok ezt a két fákját, gyertek velem a pincébe, vegyétek át a kincseket, csak hogy senkit se bántsatok azután. Csak mentő kevesebb beszéd, szólt mogorván kökényesdi. Minden zsivány regula szerint megy. Egy moccanás, egy halál. Kettő elől viszi a fáklyát, köztük megy Gergely barát, utána én. Hátul marad a magiszter, s kíséri a másik papot. Aki egy szót vagy egy jelt tesz, annak már fejében a balta előre. Úgy lőn. Két zsivány ment elől a fáklyákkal, utánuk a barát, sarkában kökényesdi, kivont hangyárral kezében, leghátul magyari, kit gallériánál fogva tolt előre Szénási mester, szörnyen fenyegetve egy villogó baltával. Így haladtak le a pince gádorig. A jó páter szörnyű alázattal húzta fejét kámzsájába, s nem tekintett se jobbra, se bal. Pincének nagy kettős fekvő csapó ajtaja volt vasból, melyről félre tolván a lakatos zárakat felemeli egyik szárnyát a jámbor barát, maga előtt bocsájtva a fáklyásokat, amint illett. Amint az első rabló már lement, a második utána lépett, megrugázt egyszerre iszonyú facipőjével a jó barát, s fejére csapta az ajtót, hogy ez legurult az utolsó lépcsőig. Azzal a kimondott szónál sebesebben visszafordult kökényestire, megkapva annak két kezét, s magyarinak kiáltva. Fogja Kend is a magáét. Kökényesdi a meglepetés első pillanatában hozzá döfött a baráthoz, de a hangyár félrement a szürkámzsában, s másodszor döfni már nem volt ideje, mert a rettenetes barát megragadá mindkét kezét, s ellenállhatatlan erővel összecsavarva azokat mellén, ott egyetlen roppant araszával összemarkolta a rabló mindkét öklét. Erősebben, mintha a krokodilus fogta volna meg, s míg más kezével egyenként tépte ki tűzőjéből a sok gyilkos fegyvert, megrázta azt félkézzel, úgy, ahogy más ember megrázna egy 8 éves gyermeket, s odarántá őt magával a pince ajtóra, lenyomva azt mindkettőjük terhével, hogy az alantlevők fel ne emelhessék. Magyari uram is csak nem azon pillanatban nyalábra kapá a magisztert, s ahogy nagyenyedi diák korában tanulta, egyet csóvált rajta, és nem volt elég, hogy a földhöz csapá, hanem még maga is ráesett egész terhével, úgyhogy a keskeny férfi széjjel ment, elmállott alattas jobbra-balra ejtéki kezeiből gyilkos fegyvereit, behúnyt szemmel fogadva a jó pap tanítását, ki is nem hagyá anélkül a legkisebb porcikáját se. Kökényesdi tapasztalá, hogy még így kelepcébe nem került soha. Birkózásban maga is ritkítá párját, s nem egyszer verekedett két-három legényel, de még ilyen emberére nem talált, mint Gergely barát, kinek elég volt egy keze, hogy vele mindkét karját haszon vehetetlenné sajtolja, s az alatt a másikkal a legutolsó zsebét is kikutassa, elszenvedve tőle mindenféle metsző avagy szúró eszközt. Miután hasztalan törekvék a rabló óriási erejű ellenfelét a pince ajtóról lerángatni, mely alatt két társa hasztalan dörömbölt, a vadállatok makacságával kezdte magát kiszabadítani, lábaival rugdalózva, s fogaival beleharapva annak vas kezébe. Mire Gergely barát is dübejött, s belekapva Kökényesdi üstökébe, fölkapá őt annál fogva a levegőbe, mint egy nyúlfiat, és ekkor még csak nem is haraphatott. Ne rúgdalódzál, dilektisszime, látod, hogy nem érsz el, szólt a barát, oly messze tartva magától kinyújtott karjával a csimbókjainál fogva légbe emelt rablót, hogy az kénytelen volt megadni magát. Lássad, mi igazságtalanságot szándékoztál elkövetni, amatissime, feddé őt a barát, folyvást a levegőben tartva félkézzel, míg másik kezének fölemelt ujjával a legájtatosabb pirongatási mozdulatokat intézé felé. Nem borzadsz-e vissza tenn magadtól, nem vádol-e lelked, hogy az Isten által szentelt helyre jöttél rabolni? Avagy nem gondoltál-e a poklok országára, midőnek küszöbön, gonosz szándékkal betevéd lábadat, ahol ott lészen sírás, rívás és fogaknak csikorgatása? Eresz el már, ördöngös barát hörgé dühétől rekedten a rabló. Nem addig, míg észre nem térsz, és bűneidet meg nem bánod, szólt a barát, még mindig a levegőben tartva a dilektisszimét, kinek majd a szemei ugrottak már ki üstöke húzásának miatta. Bánd meg tehát a te bűneidet! Bánom, hát csak eresszel! S megtérsz az igaz útra? Megtérek, megtérek! Soha sem lopsz többet? Egy bogarat sem! Nem káromkodol? Soha többet! Na, így már elbocsájtalak. Hanem magyari kolléga elébb szedje össze ezt a sok kést és baltát, és hajítsa ki az ablakon. Magyari uram is elkészült az alatt a magiszterével, megkötözve annak kezét, lábát, úgyhogy moccanni sem tudott, s megtéve a rábízott takarítást, Gergely barát is letevé a földre megtérített hívét, ki nagyot fújva támaszkodott a falnak. Na te pokolbeli barát, már most egyél is meg, ha megsütöttél. Ó, én édes fiam, szólt a páter, megcirógatva kezével Jámbori hocskája arcát, hidd el én nékem, hogy sokkal nagyobb öröm van az égben egy megtért bűnösön, hogy sem, mint 99 igazakon, akik sohasem vétettek. Ördög vagy te, nem barát, mert ha Isten embere volnál, nem bírnál kökényesdivel így könnyen, aki egymaga ármádiákat szokott széjjel verni, és még minden fegyver nélkül. Te jössz én ellenem, baltával, fokossal, én pedig megyek tereád a seregek urának nevével, s aki megengedi Dávidnak, a juhok pásztorának, hogy a nyájait pusztító oroszlánt szakálánál megragadván leverje, az felruházá az én kezeimet is, hogy valakiket megáldok, azok meglegyenek áldva. Köszönöm az áldást. Akasztass fel, megérdemlem, amiért egy paptól elhagytam fogni magamat. Ó, édes fiam, hogy tehetsz rólam fel ilyen világi kegyetlenséget? Isten nem örül a bűnös halálának? Akkor hát eresz el. Hogy tehetném én azt, hogy elbocsássalak a megtérés fele útján? Sőt, inkább itt maradsz, fiam, egy szent magányosságban, s üdvös bőtölés és imádkozás által lelkedet megtisztítani törekszel. A rabló tajt égzott dühében. Hol egy szeg, hogy magam akasszam fel magamat? Az bizonyára nem fogod cselekedhetni, fiam, mert egy jámbor fráter mindig melléd lesz adva, aki a zsoltárok éneklésére fog tanítani. A rabló fogait csikorgatta, és lábaival toporzékolt, vérszomjas tekinteteket vetve a rettenetes barátra, minőket a hiéna vet az állatszelidítőre, kit kedve volna széjjel tépni, összemarcangolni, de kit megrohanni nem mer, jól tudva, hogy ha kezét ráteszi, ha csak szemeit ráveti is, földre van zúzva. Ezen kívül pedig folytatá a barát, most első próbául egy istenfélő beszédet fogsz mindjárt tartani. Én prédikációt? Nem egészen prédikációt, hanem miután attól lehet tartani, hogy künn a kolostor falain kívül várakozó híveid távolléted miatt nagyon nyugtalankodni találnak, kiállasz egy ablakba és bizonyságot tevén töredelmes szíved állapotjáról, útnak ereszted a jámborokat, hogy menjenek széjjel a maguk hazájába. Jó lesz, mondta kökényesdi, arra gondolva magában, hogy csak egyszer legyen az ablaknál, s lássa meg csapatjait, azok egy szavára szétbontják a kolostort, ő maga pedig kiugrik hozzájuk a legelső nyíláson. Ekkor félrehívá Magyarit Gergely barát, és súgva mondá neki, kegyelmet fogasson ez alatt szekerébe, üljön fel leányával együtt, és amint tapasztalandja, hogy a gyülevész eltávozott a kolostor alól, hajtasson egyenesen Kolozsvárra, és adja tudtul ebéni uramnak, hogy a szatmári őrséggel vegyes rablóhadak törtek az országra. Azon egyik fickónak, kit a pincébe lelögtem, sisakot láttam a kámzsája alatt. Iparkodjanak kegyelmetek az ország fővárosát megvédni ellenük. Isten kegyelmetekkel! Két pap kezet szorított, s azzal Gergely barát karonfogá rablót, s betuszkolva egy kis alacsony ajtón, hogy sok baja ne legyen vele, felfogta nyalábra, s elkezdi őt egy szűk csiga lépcsőn felfelé vinni ölében, két-három fokot lépve át egyszerre. Este volt már, és sötét, a szűk lépcsőről a rabló sehogy sem bírta kigondolni, hová viszik, míg végre a barát felemelve fejével egy csapóajtót valami világos helyre jutott vele, melynek roppant ajtó magasságú ablaka előtt, letevé őt maga elé. Rablónak első gondolatja az volt, hogy egy merész szökéssel kivesse magát az ablakon. De amit annak párkányára lépett, s egy futó pillantást vetett maga elé, ijedten döbbent vissza. Alatta 50 őnyi mélység tátongott, és amint szédelegbe föltekinte, feje fölött a kolostor harangjait látta függni, a toronyban voltak. Így, édes fiam, szólt a barát, állj ki ide a párkányra, s kiálts fennhangon híveidnek, hogy gyülekezzenek ide. Azután beszélni fogsz hozzájuk, s hogy meg ne akadj, majd én itt egy harangláb mellett állva, súgni fogom, hogy mit mondj. De az Istenért vigyázz magadra, Dilectissime, látod, hogy alattad iszonyú mélység vagyon, nehogy más találj híveidnek mondani, mint amit én sugalmok, vagy pedig kéz, avagy fejmozdulattal helytelen magyarázatot ne adj szavaidnak, mert higgyed el én nékem, hogy ugyanazon pillanatban le fogsz esni az ablakból. Márpedig, ha onnan lebuktál, a pokol fenekéig meg nem állsz. A rabló hajborzadva állt az ablakban, ami soha életében nem történt rajta, reszketett. Bátorsága, az a hideg megvetése a halálnak, melyet mindenütt elkísérte, elhagyja el borzalmas helyzetében. Érzi, hogy a szédelgős magasban sem ügyesség, sem vakmerőség nem segít. Lábai alatt a kábító mélység, s háta mögött az óriási erejű férfikinek csak egy taszítása, nem? Egyedül ujja hegyének egy érintés, egy hangos kiáltása elég arra, hogy ő onnan lebukjék, s menthetetlenül helyrehozhatatlanul darabokra zúzza magát a sziklákon. A vakmerő kalandor a félelem soha nem ismert lázával húzódik az ablak egyik oszlopához, kezével annak falába fogózva, és úgy tetszik neki, mintha a fal ki akarna dőlni alóla, mintha a torony ingadozna lábai alatt. És ha letekinte a földre, mintha húzná valami erővel aláfelé, mintha bíztatná valami láthatatlan erő, hogy szökjék már le onnan. Csapatjai, mik az alatt a kolostoron kívül lesben álltak, észrevevék vezérük alakját a magasban, s egyszerre vad üvöltéssel sereglettek alá. Szólj hozzájuk, észrevettek, suttogá a barát, el ne tévezd, amit mondok. A rabló reszketve inte igent szédelgő fejével, és utána mondá a barát szavait, ki a harangláptól rejtve súgá azokat fülébe. Kedveseim, így kezdődött a beszéd. A papok kincseit összegyűjténk, szekérre raktuk, zsákra van szedve arany ezüst. A hallgatók iszonyú öröm kiáltása helyeslé e frázist. Hanem a bort és eleséget nem tartják a kolostorban a jámbor barátok, hanem az egeresi pincéikben, mire nézve menjen oda közületek, rögtön 200 ember, s vegye át a kívántakat. Portyázók e mondatot is helyeslék. Ami pedig az itt lévő asszony személyek iránt való kívánságaitokat illeti, arra nézve borzadással kell kimondanom, hogy a kolostor falai között 3 nap óta dühöng a fekete halál, a legirtózatosabb dögvész, mely által az emberi test még elevenen szénné válik, s mely mindenkire elragad, aki csak közelít hozzá. Ezért nem tanácslom azt is, hogy a kolostorba betörjetek, mert tele van annak minden zege zuga nyavajgó haldoklókkal. És el annyira gyors ezen öldöklő angyal működése, hogy míg a toronyba feljöttem, velem volt társaim, mind a 3 elhullottak belé. Magamat is csak a velem hordozott török talizmán, a 7-szer égetett föld és a világot nem látott csecsemő kisújjai őrizének meg e veszedelemtől. Páter Gergely mindezen szereket a rabló zsebei kikutatásánál fedezte föl. A rabló csorda ez ijesztő hírre elkezdett széledezni a kolostor mellől. Ugyanez oknál fogva sem én magam, sem a szerzett kincsek veletek addig nem egyesülhetünk, amíg minden itt talált aranyat, ezüstöt, egyszer tűzben, egyszer forró, egyszer pedig hideg vízben meg nem tisztítottam. Nehogy azok által ragadjon el reátok, a fekete halál. A rabló mindent utána mondott híven, és úgy elijeszti embereit, hogy azok rögtön szét akartak szaladni. Most pedig, mielőtt határozatunk szerint Kolozsvárt egyenesen megrohannók, ami annak magas falai és várőrsége miatt alig ha sikertelen munka nem lenne. Ahelyett így fogunk cselekedni. Ti 200 emberével elrejtőztök a magyar Gorbó, Viszta és Szucság melletti erdőkbe. És csendesen ott maradtok, nem is mutatva magatokat az országúton. 400 ember ez alatt lekerül éjszaka menvén a Koródi útra, a többi pedig megy a gyalui erdőknek, és lekerül 100 fenes felé. Ekkor majd a kolozsvári őrség, megtudva a Koródi úton közeledők hírét, azok elé nagy bíztában kiős, míg azok megfordulva előtte, őket szüntelen maguk után csalják, a többi elosztott népség a védtelen maradt városra rohan, és azt felprédálja. Egyképpen cselekedjetek sehol sem mutatva magatokat az országúton. A rablók ordítva helyeslék vezérük tanácsát, és míg Kökényesdi elkábultan tántorgott vissza a barát karjai közé, ők nagy zajjal vonultak szét az erdőkbe. Óra múlva csak egyes kiáltásokat lehet még hallani az elsötétült távolból. A kolostorban levő nép reszketeg aggodalommal hallgatá mindezt, egyedül magyar értett meg mindent. Amint a barát visszajött a toronyból, Kökényesdit elzárva többi társai mellé, a nagy tisztelet úrak összeülelkezének egymást magasztalva. Isten után mi mindnyájan kegyelmennek köszönjük megszabadulásunkat, szólt meleg részvéttel magyari, reszkető lánykáját tartva kezén. Most szabadítsuk meg Kolozsvárt, mondá Gergely. E pillanatban útnak indulok, lovam nyergelve van. Kegyelmed lóháton megy? Hát leánya, őt itt hagyom, kegyelmed atyai gondjaira bízva. Gondolja meg! Hagyhatnám-e jobb helyen, mint azon falak közt, melyeket Isten szárnya és a kegyelmed öklei védnek? De gondolja meg, kegyelmed, hogyha a gyűrevész rablók észreveszik csalódásukat, tízszeres düvel fordul annak-e kolostor ellen. Annál bizonyosabban fogok sietni kegyelmed falainak védelmére, mint hogy egyetlen leányom is itt leent. Ezzel megcsókolá a lelkész leánya homlokát, ki a percben halaványabb volt, mint valaha, s rábízva őt derék tisztársára felköti nagy rezes kardját derekára, s megkapva a kis tüszkölő mokány lóra kinyittatá maga előtt a kaput, és jó szerencsére elnyargalt az országúton. A barát pedig felhívá a kápolnába az egész gyülekezetet, és késő éjszakán megzendült a hálainek a seregeknek urához, mely után Páter Gergely fölmenvén a szószékbe oly hatalmas, oly mennydörgő beszédet tartott híveinek, felhíván őket oltáraik és tűzhelyeik védelmére, hogy amidőn szent beszédje végén felragadá két kezébe a roppant templomi zászlót, melyet keresztjárás alkalmával három ember szokott vinni, felzúdult az ihletett nép, s ha azon percben ott lettek volna a rablók a kolostor előtt, képes leendett a kapukon kirohanni rájuk mankóival, s keresztes botjaival, és szerte szétverni őket.